Az árva. 52. évében Flóra nénénk a család legnagyobb megdöbbenésére magányról, félelmi érzetekről és lelki egyedül létről kezdett panaszkodni. 52 éven át bírta a magányt. Igaz, a féle zajos, családtagokkal, ismerősökkel zsúfolt magány volt ez. De most egyszerre kellett neki valaki, aki csak az övé, akinek zsarnoka lehet, akit szerethet. Ekkor elhatározta, hogy örökbe fogad egy árvát. Elhatározását sokáig nem értettük, megcsodáltuk, találgattuk igazi értelmét. Igaz, a sors megtagadott tőle férjet, gyermeket. Olyan szintelen élet volt Flóra élete. Szintelen és szegényes. 50 éves koráig zongorázni tanított. Jó részt botfülű polgár gyermekeket. A városi zenedében. Akkor egyszerre, mint aki már nem bírja tovább a vizsgadarabokat, a hajnal az erdőben és az arabs lovasokat, nyugdíjba ment. Egyedül élt. Regényeket olvasott. Szemérmesen és bátortalanul pletykált. És csodálkozott. Mintha most értené végre az életet, a sorsot. Sértődött és csodálkozó arckifejezéssel sétált a világban, ahol legtöbben magányosak vagyunk. Az égre nézett, a földre nézett, s valamit nem értett, valamit nem talált. Mi, közeli és távolabbi családtagjai, becéztük a magunk módján, de csak úgy mellékesen félkézzel. Van nyugdíja, mindene megvan, ami kell neki, mondtuk, ha néha szóba került sorsa. De úgy látszik, mégsem volt meg mindene. Flórával 52 éves korában megtörtént a nagy áldás, vagy a nagy balszerencse. A legtöbb, ami emberrel történhet, a legkínosabb és legszomorúbb kaland. Sürgősen, múlhatatlanul szeretni akart valakit. E célból hirdetést adott fel az egyik fővárosi lapban, az ismerkedés rovatban. Flóra hirdetése különösen hatott a nagyvilági rovatban, ahol zenekedvelő és természetbarát úrhölgyek keresték megértő 50-es urak önzetlen barátságát levelezés céljából, s nem zárva ki a házasság lehetőségét sem. Flóra nem is gondolt ilyen eshetőségre. Szűkszavúan közölte a világgal, hogy nyugdíja van, magányos, és szívesen magához fogadna egy árvát. A hirdetésen mosolyogtunk. Volt benne valami reménytelen. De Flóra a napokban, amíg a választ várta, oly izgatott volt, oly pironkodó és meghatott, mint egy süldő leány, aki titokban levelezést kezdett élete eszményével a neves fővárosi moziszínésszel. Ez a hirdetés, ez a néhány soros vallomás volt Flóra életének nagy kalandja. Az első és az utolsó, úgy tudom. De az emberi szív olyan csodálatos, hogy néha egy apró hirdetésben is tökéletesen ki tudja fejezni magát. 3 napig nem érkezett semmiféle válasz. Már-már elcsüggettünk. A világ árvái, úgy tetszett, nem kérnek Flóra fonnyat szemérmes szeretetének maradékából. 4. nap reggelén megérkezett a várva várt levél. Az árva levele. Gyakorlatlan írással rót, szűkszavú, bájtalan levél volt. Sokszor elolvastuk, a levél kézről kézre járt a családban. Már 8 esztendeje árva, írta a levélíró, szüleit sajnos korán elvesztette. A levél hangjából kicsengett valamilyen ellenszenves, hamis ájtatosság. Anyát keres, írta, persze nem az igazit, akit nem pótolhat senki e földi életben, hanem érző, meleg szívet. Emberi lényt, aki szeretettel hajol egy árva sorsa fölé. Tud kicsit főzni is, írta. Egészséges, természetesen hajadon, s ért valamit a műstoppoláshoz. Bármikor jöhet, írta készségesen. De csak 2 hét múlva jött. E 2 hét alatt mindent elkövettünk, hogy meggyőzzük Flórát vállalkozása veszélyeiről. De nincs nehezebb, mint eloltani egy szívet, amely tüzet fogott. Flóra nap mint nap betűzgette az árva levelét, s az egyes fordulatokat, melyek különösen meghatották, elfogódott hangon olvasta föl utcán is, idegeneknek is. Tanácsainkra nem hajlott. Van valami ebben a levélben, mondogatta, valami jámborság, szomorúság, ami harsány és többet mond minden értesülésnél, fényképnél is. Látnivaló volt, hogy egy lélek megérintett egy lelket. A kapcsolás megtörtént a világ mindenségben, és a család okosai lemondóan legyintettek. Nem kell zavarni Flórát, mondották. Végre is mi történhet? Mindenkinek joga van úgy és azzal osztani meg az élet kínos magányát, akivel éppen tudja. Az árva leveléből kitetszett, hogy nem nagyon művelt, de jámbor egyszerű lélek, hajadon és tisztességes. Flóra csinosítani kezdte riadt és félénk kis lakását. Két hét múlva írt az árvának, a jelölt három megyével arrébb egy hosszú nevű alföldi mezővárosban lakott, hogy jöhet, szeretettel várja, s örömmel megosztja vele életét és szegénységét. Úti költséget is küldött. Az árva érkezését megelőző két napban már csak nem lázas volt az epekedő, előlegezett szeretettől. Izgalma reánk a családtagokra is átragadt. Mégiscsak megható, gondoltuk, igen, megrendítő, ahogy egy lélek itt minden áldozatra készen viaskodik a világgal, az emberi magánnyal. A pályaudvarra többen elkísértük Flórát, eljött anyánk is, Kristóf bácsi, a család bölcse, és én is kimentem, kajánul és kíváncsian. E titkolt kajánságban valamennyien osztoztunk, de kíváncsiak is voltunk, lámpalázasan kíváncsiak. Flóra már reggel óta nem evett. A vegyes vonat, amely kétszeri átszállással elhozta a mezővárosból az árvát nagy késéssel, s csak nem üresen érkezett. Két vadász szállott le az első osztályú kocsiból, majd egy batyús kofa, egy utazó kis mintatáskával hóna alatt, egy öreg, kövér hölgy, szuszogva és nehézkesen, és egy ismerős tanár. Az árvát nem láttuk sehol. Lemaradt, mondtuk csüggetten. Meggondolta, mondta könnyekkel szemében földig sújtva Flóra. A pályaudvar hamarosan kiürült, már nem is maradt ott más, csak a forgalmi hivatalnokok, néhány hordár, Flóra, a család, és a kijáratnál az idős kövér hölgy, aki imént érkezett a vonattal, s most apró dobozaival, horgolt táskájával vesződött, s zavartan, gyámoltalan pislogással nézegetett felénk. Aztán megindult. Egyenesen Flóra felé. Magas volt és kövér, mint egy harangláb. Csókatollas kalapot viselt, s múlt századbeli fekete körgallért, amilyet már sehol sem viselnek, legfeljebb különc, nagyon öreg asszonyok, talán külföldön valahol. Botra támaszkodva járt, nehezen cipelte nagy testét. Engem várnak, kedveseim, mondta nyugodtan. Pislogva, elégedetten, ráncos kövér arcán édeskés mosolyjal, ügyefogyott kedveskedéssel bámult reánk. Az első riadt becslésre 65-68 esztendősnek gondoltuk. De irataiból megtudtuk, hogy pontosan 74 éves. Korához képest fiatalosan üde volt, és máskülönben is jól tartotta magát. És árva volt. Tagadhatatlanul, hivatalosan árva. A családi tanács először a rendőrség, később az első felháborodás csillapultával ügyvédkezére akarta bízni az árvát. Megváltják jegyét, adnak neki pár pengőt, hazaküldik, így gondolták. Flórát keservesen sajnáltuk. Akkor az állomásról szótlanul hazament a vendéggel, más nem is tehetett. Három napig nem láttuk. Az ügyvéd vállát vonogatta. Csalásról szó sem lehet, mondotta. Az iratokból kitetszik, hogy Flóra fogadott leánya, csak ugyan hajadon, minden jel szerint tisztességes, egészséges, valószínűleg ért a műstoppoláshoz, s csak ugyan árva, hét próbás árva. Igaz, 22 esztendővel idősebb, mint a fogadott anya, de törvényeink nem ismerik az idős és fiatal árva közötti megkülönböztetést. Aki árva, az árva, mondotta elégedetten az ügyvéd. Flóra az első három napban bujkált a család elől. Kristóf bácsi meglátogatta őket, de csak az árvával tudott beszélni. Flóra elrejtőzött, szégyelte magát. Az árva fogadta a vendéget. Szivart kért Kristóf bácsitól, rögtön rágyújtott, és mély hangon beszélt. Jó itt nekem, kedves öcsém, mondta kedvesen. Jó itt, az árvának. De kedves néném, mondta Kristóf bácsi, a maga korában sajnos már a legtöbb ember árva. Mégis, mondta makacson és ellenségesen. Aztán csak pislogott és hallgatott. Ravasz volt, mint egy öreg medve. Szűkszavú, csökönyös. Műveletlen volt, falánk, rosszindulatú, kapzsi és önző. Naphosszat a hintaszékben ült, vagy ennivaló után kajtatott a lakásban. Flóra mindenest fogadott, fiatal leányt, aki mindegyre takarított az árva után, mert piszkos is volt, rejtélyesen piszkos és ápolatlan. Szülei csak ugyan 8 év előtt haltak el, 92 és 95 éves korukban. Akkori gyengeségben. Küld el, mondtuk Flórának, szörnyetek, csaló, küld el, szökj el, mérgezd meg, csinálj valamit. De nem küldte el. Most valami csodálatos kezdődött, s tartott még sokáig, 6 éven át. Flóra nem küldte el a vénasszonyt. Lassanként elmaradt tőlünk, családjától, ismerőseitől, érezte, hogy sajnáljuk, szánakozunk, kissé kinevetjük, mérgesen szemléljük ezt a torz idillt. Ezért elvonult. Kerülte köreinket. Néha láttuk a sétatéren, amint karonfogja és támogatja fogadott leányát, aki mindegyre evett, utcán is pattogatott kukoricát, rágcsát, vagy délről maradt kenyérhéjat, s botra támaszkodva, zihálva vonszoltatta magát. Mindig kövér lehetett, de az érkezését követő fél esztendőben szemmel láthatóan elhízott. Egy ideig hívtuk még Flórát, üzentünk, fenyegetőztünk, de hívásunkra már nem is felelt. Átadta magát valaminek. Flóra művelt volt és finom. Soha nem szerethette igazán ezt a falánk szörnyeteget, aki bizalmába és magányába csempészte magát. De ha nem szereti, miért tartja? Kérdezgettük. A kérdésre nem tudtunk felelni. Igaz, árva, magányos, tehetetlen, de idegen és utálatos. Aztán megértettük, mert az évek múltak, s Flóra nem lankadt el az ápolásban, önfeláldozásban, hogy a szeretetnek nincs szüksége eszményi alanyokra. A szeretet olyan, mint... De nem, nincs hasonlat a szeretetre. Nincs oka. Nincs magyarázat reá. A szeretet úgy látszik önmagáért való. Néha felgyűlik egy emberben, és kiárad. 6 évig éltek együtt. Soha nem tudtuk meg, mit érzett e 6 évben Flóra. A 6. esztendő múltán, 80 éves korában előre haladott szív elzsírosodása és erőinek természetes gyengülése sírba vitte az árvát. Flóra temette el, szegényesen, de tisztességesen, ahogy illik. Akkor már nem éltem otthon, nem láthattam ezt a temetést. De anyám kün volt a temetőben, látta, mikor sírba tették az árvát. Képzeld, mondta. Flóra sírt. Zavartan néztünk egymásra, fejünk csóváltuk, hümmögtünk, mint mindig, amikor az élet valamit mutat, amire nem illik szabály és képlet. Aztán elfordítottuk fejünk, zavartan, lesütött szemmel, mint akik egy kissé szégyellik magukat. Különös szeméremmel szégyenkeznek, mert láttak valamilyen emberfeletti illetlenséget, valamilyen nyers torzkalandot, az életet.